Ahogy a bevezetőben említettem, volt, most megtanulunk grillezni. Igen, azért fogalmazok ennyire drasztikusan, ha úgy tetszik, mert folyamatosan belefutok abba, hogy, és hát ugye különösen a különféle nyaraló helyeken minden este füstölnek a vikendházak, és mindenki grillez, és irgalmatlan rossz minőségű húsokat, és irgalmatlan rossz minőségű módon elkészített ételeket. Esznek aztán meg nagyon büszkén és nagyon bátran, mert egyébként hát ugye a grillezéshez is mindenki ért, mint a focihoz és a politikához. Hát arra gondoltam, hogy Cserátvegyi Serényi Zsoltot ide hívom a stúdióba, itt is van, szervasz Zsolt, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, és tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Hiszen ugye te alapvetően szakás, de a BB Barbecue-nek a tulajdonosa és a vezetője, egy nagyon autentikus személy vagy, aki egy kicsit helyre tud minket tenni abban a tévhitünkben, hogy valóban tudunk-e grillezni, vagy nem tudunk-e grillezni. Egyébként mi a tapasztalatod most csak így általánosságban?
Igen, szerintem a politika, vagy főleg a foci az nagyon jó példa volt, mert mindenki azt gondolja, hogy ért hozzá, de leginkább szeretnek vele foglalkozni. Még furcsa módon még a politikával is, a focival való foglalkozás az érthető. És hát a grillezés is egy ilyen dolog, hogy az emberek szeretik csinálni, mert ezt egyébként én, miután 15 éve belecsöppentem szakácsként ebbe a dologba, abszolút meg tudom érteni, és nagyon-nagyon élvezem, és nagyon szeretem én is, de pont azok a dolgok vannak néha elrontva, amik mondjuk a lényegei lennének ennek a dolognak. Itt a technológiára majd mindjárt gondolom, egy picit kitérünk, de a legfontosabb egyébként az egészben, hogy okozzon boldogságot. Ugyanúgy, mint az étkezés. Ugye az étkezés az két dolog, az egyik a szükséglet, mert hogy levegővel, meg élelmiszerrel, ugye italokkal, folyadékkal megyünk, és ez is egy ilyen szükséglet, az étkezés. Az étkezés az mindig valamiféle élvezet szokott lenni, igen, illetve igyekszünk.
Általában a grillezés is boldogságot okoz, hiszen azért ott van a rozéfröccs, meg ott van a sör mellette, meg ott van a társaság, és akkor, amikor földobjuk a húst a parázsra, akkor azért az van egy boldogságfaktor.
Igen, az anyósom azt szokta kérdezni mindig, amikor itt grillezünk, hogy Zsolt a grillsörrel megy. Tehát ez egy ilyen abszolút hozzávaló. Meg egy barátomnak van egy nagyon jó mondása, amit kiszoktam sajátítani, hogy a tűz összehoz. Tehát ennek van egy olyan spirituális energiája, olyan ereje, ami én azért eléggé hétköznapi meg földhöz ragadt csóka vagyok, de mégis nagyon érzem, hogy mit tud a tűz. Tehát nem véletlenül van a tábortűz körül ülés és szalonnasütés olyan magas szintre misztifikálva mondjuk társasági programként. Ugyanez a helyzet a grillezéssel, meg mindenféle szabadtűzi ételkészítéssel szerintem.
Persze, viszont én azt gondolom, hogy egyfajta időrendi sorrendbe induljunk el. Például, mikor kell, hogy a fejünkben megfogalmazódjon az, hogy én grillezni szeretnék a hétvégén? Hát és ez már egyfajta tudatos tervezést is feltételez.
Igen, ez nagyon sok mindentől függ. Szerintem te olyasmire célzol, hogy mondjuk előkészíted az alapanyagokat.
Így van,
tehát
így van.
Az oké, hogy meghívod a haverokat, meg van otthon grillsütőd, meg van tüzelőanyag, most az tök mindegy, hogy villany, gáz, faszén, vagy fa, vagy bármi más. Attól függ, hogy mit akar az ember készíteni, mert a bevásárlás az fontos része, tehát az alapanyagoknak meg kell lenni. Az előkészítés, illetve a például, amit te említettél, vagy amire célzó a pácolás, az egy ilyen nagyon vékony jég. Tehát ott azért nagyon sok mindent el lehet rontani, viszont nagyon sok mindentől jobb is lehet az étel. Ugye sokféle étel készíthető faszénnel, vagy grillen, vagy most tényleg ne szorítkozzunk kizárólag a természetes dologhoz, amit én imádok, tehát a fához meg a faszén, hanem bármiféle grillhez nagyon sokféle alapanyag, most maradjunk csak a húsoknál használható, de itt is fő két nagy csoport van, az egyik azok, amik frissen és ahogy szoktuk mondani, aláminüt, tehát sugárzóhőn gyorsan elkészíthetőek, tehát ami nem igényel olyan technikát, hogy alacsony hőmérsékleten sokáig készüljön. Tehát a frissen készülő húsoknak is nagyon sok fajtája van, és vannak azok, amiket például most egy rossz hasonlat, mondjuk pörköltet szoktunk belőle készíteni, amiket hiába tesszük oda a serpenyőbe két percre, az csak kemény lesz, tehát meg kell valahogy puhítani. Na most ennek a két nagy csoportnak, a frissen és a lassan készülő húsoknak is rengeteg fajtája van, és ezeknek kell való törődés is rengetegféle lehet. Tehát például egy klasszikus példa a jó marhaszték. Tehát a jó marhasztéknél is előfordulhat az, hogy valaki készít valamilyen pácot, ez lehet száraz pác, olajos pác, vagy akár valamiféle sokféle ilyen vizes marinád is, de itt nagyon jól meg kell gondolni, hogy azzal hozzáteszünk-e, illetve jó dolgokat teszünk-e hozzá. Tehát a klasszikus, amikor mondjuk elvonatkoztatva a marhasztéktől, de amit mindenki ismer, a tarja szelet, amiből flekkent sütünk, és akkor jól bemustározzuk, meg kenünk rá erős pistát, meg kenünk rá tubusos fokhagymakrémet, és akkor azt gondoljuk, hogy jó lesz, de a biztonság kedvéért azért még egy hétre betesszük egy pici olaj alá, mert az olaj nagyon jó lesz, mert attól majd nem kap levegőt és nem megy tönkre. Ez igaz, hogy nem megy tönkre, de olyan szinten átjárják ezek a közepesen jó minőségű hozzátett ízesítők a húst, hogy onnantól kezdve a húsnak a saját izgalmas íze az teljesen eltűnik. Tehát ilyenkor az agyon klopfolt tarja, az fokhagymakrém, mustár és erős pista ízű lesz.
Ugorjunk még vissza egy picit a lassú meg a gyorshoz. Aztán majd fogunk beszélni természetesen a húsfajtákról is. Ugye azt mondtad, hogy te is imádod, de mindannyian imádjuk az autentikus, tehát a természetes tüzet. Az viszont nem nagyon alkalmas arra, hogy olyan könnyen tudjam változtatni a hőmérsékletét.
Igen, tehát az a, hogyha mi kimegyünk az erdőbe, és mondjuk óvatosan, hogy ne gyújtsuk fel az egész erdőt, tüzet rakunk, és azon a tüzön szeretnénk valamit megsütni, azért az nem olyan egyszerű. Egyszerűnek tűnik, de nem annyira egyszerű. Ugye azok a dolgok, amik frissen süthetőek, azokat is parázson illik elkészíteni. Tehát mindig azt tanították nekem gyerekkoromban, amikor még nem grilleztem, de még csak szakács sem voltam, hogy a tűzön ne süssem a szalonnát, mert ugye a szalonnasütés az akkor is már nekem is a nagy kedvencem volt, hanem a parázs fölé tartsam, és amikor elkezd csöpögni belőle a zsír, akkor vegyem el onnan, és tegyem egy szelet kenyér fölé, és akkor az a kenyér majd nagyon finom lesz, és nem mindegy, hogy az a kenyér utána a szalonnasütés végére fekete lesz-e. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan szokták az emberek elrontani az alapanyagokat. Tehát, hogyha fölteszik az előbb említett túlpácolt, meg túlízesített tarját, amiből még olaj is csöpög a parázs fölé mondjuk, tehát nem is a láng fölé, csak a parázs fölé, és elkezd kifolyni belőle a húsnedv, lefolyni róla a meleg hatására az amúgy egy picit megszilárdult olaj, meg ezek a fűszerek, azok lecsöpögnek, és ezen a parázson úgy égnek el, hogy utána annak a füstje az mind rá tapad a hús szeletre, és innentől kezdve nem csak csúnya lesz, rossz ízű, hanem még egészségtelen is. Tehát erre azért nagyon figyelni kell.
Akkor mondjuk mi az ideális, ha valaki pácolni akar, és azt szokta meg, de most mondjuk szeretne egy picit tanulni, akkor mi az ideális időpont távolság a sütéshez képest?
Igen, nagyon sokat beszélgetek eleve a pácolásról kollégákkal, sokszor nem egy a véleményünk, de van egy olyan kompromisszum, ami engem például sikerült rávenniük, hogy egy tarja szelet nem kiklofolva olajos pácban 4-5 órát eltöltve boldogságot tud okozni. Uh-huh. És akkor nagyon kell vigyázni, tehát amit az előbb kérdeztél és az előbb említettük, nagyon kell vigyázni, hogy az olaj, amiben pácol az ne legyen már rajta, szárazon kerüljön fel a rácsra, ami a parázs fölött van. Igen, célszerű egy picit lecsöpögtetni valami szűrőbe, de hétköznapi ilyen tésztaszűrőbe, hogyha betesszük és lecsöpögtetjük azt, ami rajta van, az tökéletes, és utána egy papírtörlővel egy picit óvatosan le lehet itatni a fölösleges zsírt, és amikor elkezdjük sütni, akkor a sütés hatására kívülről annyira kezd megpirulni a húsnak egy ilyen vékony kérge, hogy akkor ott már számíthatunk arra, hogy nem fog kifolyni belőle.
Kérdésem volna a tanáról. Amikor kivesszük a húst az olajból, eleve az olajban már úgy tettük be a tarját, ugye, mert azt akarom, hogy már a mustárral bekentem. Igen. Akkor, amikor leitatom, akkor nem félő az, hogy az olajjal együtt a mustár is legyen, és azt gondolnánk, hogy az összes ízét el fogja veszíteni?
Én viszont azt gondolom, hogy az direkt jó, mert a mustárnak is elég nagy, tehát amit kapható a kereskedelemben mindenféle ilyen mustár, ez a krémes, sárga dolog, amit mindenki ismer, annak is nagyon nagy százaléka egyébként olaj, tehát úgy van készítve, hogy olajjal keverik össze, olajjal zúzzák a mustármagokat, és az is ugye a meleg hatására elkezd lefolyni, illetve megég. Tehát az a vastag mustár, tehát hogyha mi ízesíteni akarjuk, és én lebeszélek mindenkit a mustározásról, de hogyha mindenki, vagy bárki ragaszkodik hozzá, akkor nyugodtan mustározza be, tegye be egy pici sóval, pici borssal, esetleg valami friss zöld fűszerrel, mit tudom én, rozmaringgal, kakukkfűvel, az fene tudja mivel, petrezselyem zölddel, de utána nyugodtan, miután eltöltötte azt az 5-6 órát ebben a páclében, nyugodtan törölgesse meg, és nyugodtan gondoljon arra, hogy azok a dolgok, azok az ízek az 5-6 óra alatt már segítettek jó irányba elmozdulni a húst, hogyha tovább tennénk, akkor már rossz irány, egy idő után már rossz irányba menne, viszont ez az olajos, picit sós, ugye a nátriumkloridnak a puhító hatása, az már ez alatt a rövid idő alatt az elkezdődik, tehát ott itt lehet ez az 5-6 óra egy hasznos ízesítés.
Nem említetted a fekete borsot.
Igen, a fekete borsot én kizárólag frissen őrülve. Tehát ott azért nagyon sokféle jobb helyeken jó minőségű borsot lehet kapni, és akkor azt célszerű egészben megvásárolni, és egy egészen egyszerű borsörlővel ráőrölni, mondjuk ennek.
Tálaláskor?
Hát mondjuk, térjünk vissza a sztékre.
Okay.
Tehát a szték, amit az előbb pillanatra említettem, az egy ugye a marhának általában a gerinchez közeli húsai, a hátszint, a bélszint, a nyaknak bizonyos részeit szokták felhasználni olyanra, hogy grillezés, ez a klasszikus magas hőmérsékletű hirtelen. Na most a hirtelen itt már zárójelben van, mert ugye egy vastag ribája, ami mondjuk lehet akár vagy egy T-bone steak 1 kiló vagy 2 kiló fölötti is, tehát az egy nagy darab hús, azért a hirtelen sütés az nem 1 perc. Tehát az eléggé sokáig szokott tartani, de itt is megvannak a különböző technikák, hogy mitől lesz jó. De ami fontos, hogy ezeknél a húsoknál a pácolást én abszolút elkerülném, és inkább az a fontos, hogy maga az alapanyag az legyen jó minőségű, tehát a hozzáértők azt szokták mondani, hogy a fajta, a tartás és a vágás, ez a 3 dolog, ami nagyon számít annak érdekében, hogy a hús az jó minőségű legyen, most teljesen mindegy, hogy pörköltet vagy méregdrága sztéket akarunk sütni. És
ha szerencsénk van, akkor az eladó az tud segíteni. Ebben.
Általában a hentes az, akiben meg kellene bíznunk, és addig járjunk, amíg meg nem találjuk azt a hentest, aki eléggé bizalomgerjesztő. Ez olyan, mint az ügyvéd, a fogorvos, meg a nőgyógyász, igen, tehát itt, meg a gyerekorvos. Ugye ezekben muszáj megbíznunk, ha nem bízunk meg a hentesünkben, akkor megbolondulunk. És akkor a hentes segített kiválasztani azt a gerinchúsrészt, ami a grillezésre tökéletesen alkalmas. Ez általában egyébként érlelve van, tehát az érlelés és a pácolás az abszolút nem összekeverendő, mert az érlelésnek a lényege az, hogy a frissen levágott marha hús egy picit veszít a folyadéktartalmából, de nem annyit egyébként, hogy ettől szárazzá válik, viszont szépen lassan koncentrálódnak benne az ízek, a hús az puhul, és amikor megsütjük, akkor sokkal nagyobb örömet tud okozni. Tehát az izgalmas steak nagymesterek azok gyakran vitatkoznak azon, hogy mondjuk 30 nap, vagy 60 nap, vagy esetleg fél év, vagy mit jelent ez az érlelés, ez speciális hőmérséklet, és speciális páratartalom kell hozzá, tehát egy sima hűtőszekrényben ez nem annyira kivitelezhető. Vannak trükkök egyébként.
Ugye most már azért szerencsére nagyon jó minőségű marhahúst és marhaszték alapanyagot lehet vásárolni, de azért még mindig szerintem nagyon nagy százalékban a tarja és a csirkemell, amelyik ott bizsereg. Viszont két abszolút ellentétes húsról beszélünk. Van-e valami fontos különbség, amivel mondjuk az egyikhez kell nyúlni, és aztán a másikhoz kell nyúlni?
Rengeteget jártam az országot olyan eseményeken, ahol versenyeztek az emberek abban, hogy ki tud jobban grillezni. És általában ez az általad említett két alapanyag volt a verseny szereplője, tehát a tarja és a csirkemell, ezek ilyen kedvencek. Egyrészt azért, mert könnyen elérhető, másrészt azért, mert azt gondolom, hogy megfizethető, például a steakhez képest, tehát egy marha steakhez képest, és egyébként meg az emberek szeretik, tehát nem idegen tőlük, gyakran fogyasztják, nem félnek tőle, tehát nincs az égvilágon semmi gond. Én úgy szoktam kezdeni, amikor ilyen helyzetbe kerülök, hogy könyörgöm, ne szárítsák ki. Ugye a csirke mellett nem kiszárítani az eleve nagyon nehéz. Tehát a csirke az azért is nagyon izgalmas, mert nagyon sokan azért szeretik, mert nagyon-nagyon alacsony a zsírtartalma. Viszont a tarjának, aminek ezzel szemben viszonylag magas, annak viszont furcsa módon ugyanúgy ki lehet szárítani. Tehát a tarja az hogy mondjam, tehát itt a húsnak a szerkezetében nagyon mélyen nem menjünk bele, de a tarjában lévő zsír, meg azok az inak, amik körülveszik, azok tudnak neki jó ízt adni, tudnak neki szaftosságot adni.
Tudnak rágósak lenni?
Igen, tudnak nagyon rágósak lenni, szóval itt azért némi gyakorlás azért, hogy mondjam, tehát igazán komoly trükköt nem tudok én sem javasolni. Fontos, hogy ne legyen agyonverve, fontos, hogy ne legyen agyonpácolva, ahogy az előbb mondtam, és fontos az, hogy ne legyen kiszárítva. Tehát egy picit, hogyha nyers marad a tarja, ugye nem esszük nyersen, meg véresen a sertéshúst egyáltalán, de hogyha egy picit nyers marad, látjuk, felvágjuk egy késsel, vagy belepróbálunk kóstolni, látjuk, hogy túlságosan nyers a közepe, az nem baj, mert akkor még vissza lehet tenni. De hogyha ha kiszárítjuk a húst, akkor abban már a folyadékot nem tudjuk vele tenni.
Egyébként én csak üdvözlöm azt, hogy mostanában egyre többet látom a csirke mellett a filézett csirke felső combot.
Más igen, a igen, abszolút. Tehát a következő lépés a csirkében mindig a felső comb, illetve a felső comb filé. Tehát egy jól elkészített csirke felső comb filé, ami tényleg filé, tehát nem maradnak benne pici porcok, viszont rajta van a bőre, és a bőre szépen meg van sütve a grillen, akkor azért az nekem is komoly örömet tud okozni, tényleg finom falat. És szintén nem drága, az nagyon fontos, hogy könnyedén beszerezhető.
Igen, még egy fontos dologról nem beszéltünk, de aztán lassan be is kell fejeznünk, ez pedig a gyújtós. Tehát amikor sétálunk, kelünk olyan helyeken, akkor néha megcsapja az orromat annak a gyújtósnak, ami ugye mesterségesen...
Lámpaolaj.
Igen, nem jutott eszembe. A lámpaolajnak
gondolom,
az...
Gondolom, valami ilyesmi lehet.
Igen, erre gondoltam. Szóval az...
Kétféle közismert van, az egyik ez a folyékony fajtája, a másik pedig az a pici ilyen mini szappan méretűre préselt, szintén folyékony, eredetileg folyékony begyújtót, úgyhogy hogy begyújtó kocka, mi azt elég sokat használjuk, és azt szeretjük, az olajról ne beszéljünk, vagy erről a begyújtó folyadékról. Egyébként szerintem azzal sincsen nagyon baj, de ezért lehet, hogy majd megköveznek, mert azt gondolom, hogy a működési elve az, hogyha gyorsan, tehát rátesszük a szénre, gyorsan begyújtuk, annak az lesz a mechanizmusa, hogy elég. Tehát gyorsan elég, és attól, hogy elég, akkor közben begyújtja a szenet, és amikor mi rátesszük a húst, elvileg addigra az már nincsen ott. De senkit nem beszélek rá, meg lehet, hogy rosszul mondtam, és ez nem is így működik, viszont a begyújtó kocka az egy pici részen gyújtja be pár darab faszenünket, és akkor ezek a parázsló faszenek gyújtják be a többi faszén darabkát, ami fölött már tudunk sütni, és akkor lesz belőle szép parázs. Itt azért már nagyobb a biztonság, hogy tényleg elég. Most egy ilyen dobókocka, vagy egy nagyobb dobókocka nagyságú ilyen begyűjtő kockáról beszélünk, az nem teszi tönkre, de én némi tapasztalattal a hátam mögött szinte bárhol bármit meg tudok gyújtani.
Még egy kérdés, mennyivel előtte használjuk ezeket a gyújtósokat, hogy aztán előjön az a pillanat, amikor rá tudjuk tenni a húst. Tehát itt megint az időfaktor.
Itt a szénnek a mennyisége a fontos, tehát mennyi szenünk van.
Hűvös halmot képzeljünk.
A legegyszerűbb begyújtás egyébként, hogy visszakanyarodjak egy pillanatra, a begyújtó kémény. Legtöbb barkács áruházba jobb és rosszabb minőségbe is lehet kapni, a rosszabb minőség is tökéletes, csak kevés ideig tudjuk majd használni, mert tönkre megy. Begyújtó kémény egy adag szénnel megtöltve, alá egy darab begyújtó kocka, nem kettő, nem három, azaz egy elég. És amikor a kéménynek a teteje is szépen fehéren parázslik, akkor be kell önteni a grillbe, és lehet rajta sütni. Ez körülbelül 20-25 perc.
Köszönöm szépen, Serényi Zsolt volt a vendégem, tanár úr, aki elmesélte nekünk azt, hogy hogyan lehetne egy picivel jobbá tenni a grillezést. Jó étvágyat, köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.